A nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után. Itt a Trend FM-en.
Folytatjuk a beszélgetést Juttasi Zoltánnal, a budapesti értéktőzsde X-Tent kategóriájában jegyzett Navigator Investment NRT alapítójával, a cégcsoport igazgatóságának elnökével, közgazdásszal. Sok mindenről beszélgettünk már az első részben, szerintem aki eddig nem ismerte a Navigátort, most már nagyjából képben van arról, hogy mi az a hozzáadott érték, mi az, amit önök tudnak a B-Ten jegyzett cégek közül. És beszélgettünk egy nagy akvizíciót, a Julius Globe ipari cég akvizícióról, arról, hogy hogyan sikerült integrálni. Beszéljünk egy picit ugyanakkor a tőkepiaci helyzetükről is, illetve a tőke helyzetükről is. Ugye azt látjuk a fél éves jelentésben, hogy növekedett a cégnek ugye a saját tőkéje, ehhez több tőkeemelést is zárni kellett. Mi az, amit a részvényeseknek ezzel kapcsolatban tudniuk kell? Honnan lesz forrás, honnan lesz akvizícióra pénz?
Több sikeres tranzakciót hajtottunk végre, amit én azért tartok nagyon fontosnak kihangsúlyozni, mert azért az elmúlt évek nagyon nehéz volt tőkebefektetési szempontból, úgyhogy ha valaki most már visszamenőlegesen szerencsére ezt kell, hogy mondjam, nézi az állampapírpiaci hozamokat, persze azok a befektetők, akik ezen 10-20% környékén kerestek éves szinten, nagyon boldogok voltak ezzel, súlyozva azzal, hogy ugye állampapírról, tehát ez jó alacsonyabb kockázatú papírról beszélünk, akkor nagyon-nagyon nehéz volt meggyőzni a befektetőket arról, akár intézménye, akár magánbefektetőket, hogy tőzsdei részvénybe szálljanak be, ami ráadásul nem egy OTP vagy nem egy Richter, ugye azoknak a kockázathozam lehetőségeit figyelembe véve, hanem kis középvállalkozás. Ugyanakkor én azt szoktam mondani, és egyébként visszatérnék Sovári Olivérre, az igazgatósági tagunkra is, őt is azt győzte meg, hogy a növekedési potenciál viszont óriási egy-egy ilyen társaságban, mint a miénk is, mert az akvizíciók és az organikus növekedés összessége jóval nagyobb eredményesség, jóval nagyobb eredménynövekedést tud hozni, és azt hiszem, hogy ez az, ami a befektetőinket motiválja, de azt is látni kell, hogy ez egy hosszú távú befektetése miatt, tehát a Navigator részvények, hogyha valaki megnézi a részvénymozgásainkat is, elég szép azt gondolom, tehát ahhoz képest, hogy X-Tendes papír vagyunk, szép részvénytranszakciók vannak a Navigator részvényekkel.
Tehát van benne forgalom.
Van benne forgalom, de azért ez egy hosszabb távú folyamat. Visszatérve a tőkeemelésekre és a tőkeszerkezetre, így igaz, a Navigátornak a saját tőkéje is növekedett, a mérlegfőszegünk összességében a 2023. december 31-es állapothoz képest, ugye akkor 2,6 milliárd volt, több mint 4 milliárd forint lett a mérlegfőszeg, ez ugye a Julius Globe ügyletnek köszönhető, és ennek a forrás szerkezete látszik a mérlegünkben, amikor megnézzük a saját tőke idegen tőke arányt, hogy ezt észben saját tőkéből finanszíroztuk, azon a tőkeemelésen kívül ugye a korábbi tőkeemelésekből is volt még saját forrás, és hitelt is vettünk föl ennek az ügyletnek a finanszírozására. Ez nagyon szépen látszik a mérlegünkben. Én azt gondolom, hogy úgy raktuk össze ennek az ügyletnek a finanszírozását, hogy a saját tőke idegen tőke arányú még mindig egy nagyon egészséges állapotban van. Erre különösen figyelünk. Én azt hiszem, hogy ez egy fontos tényezője a Navigátor stratégiájának, hogy úgy emeljünk mindig tőkét, és úgy használjunk idegen és saját forrást, hogy megmaradjon az a biztonság, amivel folyamatosan tudjuk a társaságnak a finanszírozását, likviditását és egyébként a saját tőke arányát is egy egészséges állapotban tartani.
Most azt látjuk, hogy inkább lefele mozdulnak az állampapír piaci hozamok, és kevesebbet lehet ezzel keresni. Ez azt is jelenti, hogy ha mondjuk önök tőkét akarnak behozni a piacról, ez talán most könnyebb lesz, mint mondjuk az elmúlt 2-3 tőkeemelésnél volt?
Én ebben biztos vagyok. Ugye teljesen megváltozik a befektetői hozzáállás és azoknak az instrumentumoknak köre, ahova kihelyezik a forrásaikat. Biztos vagyok benne, hogy a befektetőknek, akár intézmény, akár magánbefektetőkben gondolkodunk, a hozzáállása vagy az érzékenysége meg kell, hogy változzon. Úgyhogy én abban bízom, hogy jelentős mértékű befektetői érdeklődés fog jelentkezni az olyan papírok iránt, mint a Navigátor. Mi is ezen dolgozunk, tehát mi tájékoztatjuk mind a privát bankári köröket, mint pedig a magánszemélyeket. Az, hogy zárt vagy majd nyílt tőkeemeléseket hajtunk végre, ezen most dolgozunk, ezeknek a döntéseit még nem születtek meg az igazgatóságban, de biztos vagyok benne, hogy lesz még lehetőség a Navigátorban részvényeket vásárolni, azért, mert a stratégiánkat folytatjuk, tehát az akvizíciós tervekhez biztos vagyok benne, hogy további forrásbevonásra lesz szükségünk.
De akkor továbbra is az akvizíciók nagyjából hasonló mederben zajlanak majd, mint most, tehát hogy nem saját részvénnyel terveznek növekedni, hanem piacról forrást bevonni, azt kiegészíteni bankhitellel, és így történik meg a tranzakció.
Ember tervez, Isten végez. Én nagyon örülnék neki egyébként, hogyha akár részvénnyel is tudnánk fizetni. Van egyébként a Navigátornak egy elég komoly saját részvényállománya, többek között azért, mert készülünk erre is, hogy ha esetleg úgy adódik, akkor részvényel is tudjunk fizetni. Ebben a szegmensben ez azért egy picit nehezebb, mert azok az eladók, azok az alapítók, akik már visszavonulni szeretnének, viszonylag kis érdeklődést mutatnak részvényügyletek iránt. Ki meghozza ezt a döntést, inkább a nyugdíjas éveit szeretné élvezni. Emiatt egy picit más a mi helyzetünk, mint a Gloster-é, hogyha össze lehet hasonlítani a Gloster-rel a Navigátort, ugye mi vittük tőzsdére a Viktoriknak a cégét annak idején, és nagyon sokat beszélgettünk, meg ma is konzultálunk itt a különböző stratégiákról, lehetőségekről. Ugye az ottani alapítók, akiket beszállnak, azok inkább a mi korosztályunk, vagy van, hogy fiatalabbak, tehát ott egy részvényügylet, ott egy részvényel történő kifizetés sokkal kézenfekvőbb. Én nem zárom ezt ki, hogy ez a mi esetünkben is megtörténhet, de kétségtelenül kisebb a valószínűsége.
Azt mondta, hogy hosszabb távú befektetésként kell a Navigátorra tekinteni. Azért ez, amikor az ember mondjuk befektetést keres, nem biztos, hogy ez a legjobb hívószó, mert ez azt jelenti, hogy figyelj, belősz a részvénybe, és 2-3 évig tulajdonképpen nem biztos, hogy nagyon történik valami, és még csak nem is szólhattok nekünk, mert mi előre mondtuk, hogy ez hosszú távú befektetés. Aki annó, amikor az első jegyzés volt, 70 forint környékén beszállt a Navigátorba, eltelt azóta elmúlt két évbe, hát mondjuk most ilyen 80 forint környékén mozog az árfolyam, szóval nem életük legnagyobb bizniszét csinálták meg, ha mondjuk most realizálni szeretnék.
Egyrészt, ahogy azt mondtuk, ne realizáljon most, mert az tényleg nem volna egy jó döntés az ő részükről, főleg most azt gondolom egyébként. Kétségtelen, hogy olyan befektetők, akik megtalálnak minket, akik a portfóliójukba, ugye nagyon szépen fogalmazzak, olyan diverzifikációt hajtanak végre, ahol a hosszabb távú befektetések is elférnek. Ez egy más befektetői kör, bár egyébként megjegyzem, hogy vannak olyan day traderek is, akik néha-néha belevásárolgatnak és kereskednek, tehát azért látom azt a napi kereskedésben, hogy azért adják veszik a papírokat. Ugye itt nincs még a Navigátornak eljegyzése sem egyelőre, már dolgozunk rajta, hogy ez is megtörténjen, és azért látni olyan jellegű mozgásokat is, ahol azt látom, hogy akár spekulatív jelleggel is néha belevásárolgatnak a papírba, de kétségtelenül nem ez a jellemző. Inkább a hosszabb távú befektetők találtak meg minket. Nagyon szép számban nőtt a részvényeseink száma egyébként, tehát egy másfél évvel ezelőtt 40-50 részvényesünk volt, most 140-nél tartunk, tehát azért eléggé komolyan növekedett, de hát ez még mindig nem az a befektetői szám, akit mi szeretnénk látni.
Nyilván ez a szám akkor tud megugrani, hogyha azt látják a vásárlók, hogy ha én ebbe a részvénybe fektetek, akkor ez a részvény ezt step by step emelkedik, vagy ott esetben hirtelen nagy ugrással. Ugye az árfolyam mondjuk úgy, hogy alig-alig mozdult fölfelé, miközben beszéltünk a mérlegről, beszéltünk az eredményről, tehát ez már nem ugyanaz a cég ránézésre, mint mondjuk, ami volt másfél-két évvel ezelőtt, szóval, hogy aki akkor beszállt, az nem ugyanabban tulajdonos ma. Miért nem látszik ez az árfolyamon?
Ez egy nagyon összetett kérdés. Én azt hiszem, hogy az egyik oka ennek az, hogy maga az egész X-Tend piac az még annyira gyerekcipőbe jár, hogy a részvényeseknek a figyelme, a fókusz az kevésbé az X-Tend papírokra koncentrálódik. A budapesti értéktőzsde is, mi is nagyon sokat dolgozunk azon, hogy ez változzon. De azért rövid távon is, középtávon is én azt gondolom, hogy a mi esetünkben azt fogja megoldani, hogy átmegyünk majd a standard kategóriába. Azért is, hogy említettem azt meg a jelentésünkben is benne van, hogy az IFRS történő átállás az megindult a cégben, és én bízom benne, hogy a terveink szerint ezt meg is tudjuk lépni, és akkor tudunk egy kategóriát ugrani, és ez kifoghatni, biztos vagyok benne a részvény likviditására is. Ugyanakkor én azt hiszem, hogy ha a Navigátort önmagában nézzük, és azokat a részvénymozgásokat, akkor azért volt egy olyan érdekes periódus is ebben, és ez összefügg a stratégiai céljainkkal, meg a kommunikációval, ahol ilyen 40-50 forint környékére lement a részvény árfolyam. Most már utólag elmondhatom, ugye ekkor zajlott a Illus Globe tranzakciónak az előkészítése, átvilágítás, szerződéskötések és a többi, és a többi, maga a tárgyalás sorozat is, és hát nem nagyon kommunikáltunk ebben az időben. Ezért érthető módon a tőzsde az pszichológia is, a részvényesek ezt elkezdték az árfolyamba leképezni. Ha azt nézem, hogy ott valaki belevásárol ezer volt a navigátorba, azért ahhoz képest duplázódott a papír, most mondjuk 80 forint környékén, sőt, 90-100 forint környékén is volt, hogy a papír járt. Tehát nagyon fontos, és nekünk is ezt meg kell tanulni, hogy a kommunikáció az egy lényeges szempont, folyamatosan tájékoztatnunk kell a befektetőinket is arról, hogy mit csinálunk, azért, hogy a cégnek a fundamentális értéke az leképződjön az árfolyamban is. Tehát nem lehet megúszni, hogy így mondjam, hogy folyamatos kommunikáció legyen. Abba bízom, hogy annyira aktív időszakunk lesz a következő egy-két évben, hogy a navigátor fundamentálisan számított értéke az le fog képződni a részvény árfolyamba is, de hát ez nagyon sokat kell a háttérben dolgoznunk, tényleg, ahogy mondtam, IFRS bevezetés, standard kategóriába átlépés, kommunikáció, tranzakcióknak a megfelelő módon történő informálása, befektetők informálása ezekről az ügyletekről. Úgyhogy az, hogy az árfolyam éppen hol tart, meg a cégnek az értéke hol tart, az idősíkon elválhat egymástól. Ezért is szoktuk mondani azt, hogy ez egy hosszabb távú befektetés, mert lassabban képzi le egy ilyen papírnak az árfolyama a tényleges értékét. Ettől még nagyon bízom benne, hogy a BTA közösen sikerül akár az intézménye, akár a magánbefektetők minél nagyobb körét meggyőzni arról, hogy ilyen papírokba szálljanak benne, csak a navigátorban, nem akár a többi X-Tendes cégben is, mert ezekben olyan növekedési potenciál van, ami azt gondolom, hogy magasabb, mint a standard vagy a prémium kategóriában lévő cégekben.
De akkor, ha jól értelmezem, amit mond, ma is azt gondolom, hogy itt a tényleges érték és az értéket kifejező árfolyam között egy ilyen viszonylag nagyobb gap van már most is.
Független elemzők szerint is, és a mi megítélésünk szerint is, egyszerűen azért, mert amit kommunikáltunk a kezdetektől kezdve, azt a navigátor hozza. És én abban bízom, hogy ezt a jövőben is tudjuk biztosítani. Tehát az a fajta növekedés, ami organikus és felvásárlásokon keresztül történő növekedés, az olyan eredményesség, olyan árbevétel növekményjavulással és olyan technológiai fejlesztésekkel jár, amik jelentősen kell, hogy növeljék a navigátornak az üzleti teljesítményét, és az üzleti teljesítmény nő, akkor a tőzsde, azért ebből a szempontból azt gondolom, hogy egy jó piaci fokmérő, előbb-utóbb le kell, hogy képeződjön az árfolyamban is.
Ugye a navigátor esetében azért egy növekedési sztoriról beszélünk, de szerintem maga a cég tevékenysége azért az alapjában véve egy olyan tevékenység, ami azért jó, mert hogy egy ilyen nagyon stabil, konzervatív valami, ami azt vonja maga után, hogy hát itt lehet osztalékot fizetni, tehát tudjuk, hogy csavart mindig gyártani kell, a csavargyártáson mindig lesz valami profit, akkor én beszállok egy részvénybe, mert adott esetben tudom, hogy ez egy stabil, fix hozamú történet. Van-e ezzel kapcsolatosan terv?
Van terv, mindig is volt, és azt gondolom, hogy a jövőben is része az üzleti stratégiánknak az osztalék. Azért, mert olyan üzleti modellt alakítottunk ki, ahol pontosan, ahogy említette, a felvásárolt cégek, meg már a portfólióban lévő cégeknek is a jövedelem termelő képessége, az egy algoritmus alapján úgy oszlik meg, hogy egy részét ennek a jövedelemnek arra fordítjuk, hogy következő akvizícióknál folyamatosan ugye kell saját forrásokkal rendelkeznünk. Emellé lehet, hogy ugye újabb tőkemeléseknél friss tőkét bevonunk, de azért nagyon fontos, hogy allokáljunk a megtermelt eredményből forrást arra, hogy a következő akvizícióknak az önereje rendelkezésre álljon. Értelemszerűen ez egy technológiai intenzív ágazat, tehát szükséges, hogy legyen folyamatosan forrás arra, hogy fejleszünk, innováljunk. Én azt szoktam mondani, hogy azért jó a mi kis részvényességnek, mert pontosan ugyanaz az érdekük, mint nekem. Ugye a legnagyobb részvényesként nekem az az érdekem, hogy osztalék legyen, mert hogy az én saját jövedelmemnek a jelentős része ebből származik. Folyamatosan a befektetés során tud valamennyit realizálni ebből a befektetésből az, aki beszáll. És aztán értelemszerűen, hogyha majd egyszer úgy dönt valaki, hogy kiszáll a részvényből, akkor pedig én bízom benne, hogy olyan részvény árfolyamok mellett teheti meg, ahol már azon keresztül is magas nyereséget tud elkönyvelni magának.
Ugye a tőzsde sokszor arról szól, hogy a jövőt árazzák a befektetők, mindenki a jövőre kíváncsi, amin egyébként én szoktam gondolkozni, hogy ez azért milyen hülyeség, mert alapjában véve sokkal érdekesebb, hogy ami már megvan, az hogyan termel, az hogyan működik, az mennyire stabil a jövő, az meg egy ilyen bizonytalan valami, de hát mégiscsak szeretik ezt a befektetők, meg a hallgatók is nyilván kíváncsiak arra, hogy milyen cégek vannak most a fókuszban.
Ez egy érdekes kérdés, amit feszeget egyébként, hogy tényleg miért a jövőt árazza a piac is nem a jelent. Egyrészt én azt hiszem, hogy ezeknél a cégeknél, főleg az olyan nagy növekedés előtt álló cégeknél, mint a navigátor, jelentős különbség lehet a jövőbeni eredményesség meg a jelenlegi között, és hát a befektetők a kockázattal együtt valószínűleg ezen osztozkodnak, ez persze egy hitkérdése is, de hát az összes ilyen befektetés az, az részben arról is szól, hogy valaki hisz egy vállalkozásban vagy sem. Nekünk a terveinket úgy kell összeállítani, és úgy is állítottuk össze, hogy a saját stratégiánknak és ezáltal a befektetőink által belénk fektetett bizalomnak megfeleljünk. Terítéken olyan társaságok vannak, akik illeszkednek a már meglévő portfóliós társaságokhoz. Ez egyre inkább szempont, tehát azok a társaságok, akikkel mi szembe találkozunk, azok elég szerteágazó iparágokban, elég szerteágazó tevékenységet végeznek. Ma már az egy nagyon fontos szempont, hogy az előszűrés az nem csak szakmai, üzleti szempontok alapján történik, hanem illeszthetőségi szempontok alapján is. Nagyon megnézzük azt, hogy egy potenciálisan szóba kerülő vállalkozás, amit felvásárolnánk, az mennyire illeszkedik a már portfóliós cégekhez. Vannak-e szinergiák, ahol esetlegesen egymásnak vevői szállítói lehetnek? Vannak-e olyan átfedések vevői oldalon, ahol keresztértékesítéseket tudunk végrehajtani? Van-e esetleg lehetőség arra, hogy ezeknek a társaságoknak az üzleti tevékenységét a lehető legjobban egymáshoz integráljuk, és úgy működtessük ezeket a cégeket, hogy ugyanaz a menedzsment képes legyen ellátni ezeknek a cégeknek a működését. Ez alapvetően fontos, mert amiket cégeket felvásárolunk, ott az átvételkor azért egy komoly menedzsmentűr keletkezik az alapító kiszállásával. Ha ezek olyan szakemberek, akik nálunk már rendelkezésre állnak, akkor erőforrás megosztással megint csak plusz eredményt tudunk produkálni ahhoz képest, mint hogyha minden egyes cégben egy önálló menedzsmentet ki kéne állítanunk. Ez is javítja a jövedelmet. Úgyhogy annyiban egyébként szerintem az első időszakhoz képest változott a befektetési stratégiánk, hogy célirányosabban keresünk cégeket, cherry picking jelleggel kiválogatjuk azokat, amik a leginkább illeszkednek a mi elképzeléseinkhez.
És ez az ipar. Tehát, hogy ez továbbra is az ipar, és azért az ipar.
A technológiai ipar. Igen, technológiai ipar, és még azt gondolom, hogy szűkíteném, hogy a Julius Globe egy kis és egyedi sorozatokat gyártó vállalkozás, ami macerás. Ugyanakkor én azt hiszem, hogy a stabilitása sokkal nagyobb, mint a sorozatgyártásnak és sorozatgyártó cégeknek. Egyszerűen azért, mert a német ipari visszaesés, és így a magyar kihatás is inkább azokat a cégeket érinti, akik nagy sorozatú autóipari beszállítói területen működnek, egyszerűen azért, mert ugye csökkent a kereslet, hol vágnak a nagy német vállalatok is a beszállítóiknál először értelemszerűen. Ez tényleg komoly gondot okoz egyébként ezeknek a vállalkozásoknak. Mi ezt sokkal kevésbé érzékeljük, mert olyan területen mozgunk, ahol a kis és egyedi szériás részeken jóval kevesebb cég van, aki egyáltalán szóba jöhet mindjárt. A sorozatgyártó cégek nem szeretnek az egyedi kis sorozatokkal foglalkozni, abszolút nem az ő profiljuk, ők ezt nem tudják gazdaságosan megvalósítani, nekünk meg kifejezetten ez a célpiac, úgyhogy mi most ilyen cégeket egyébként keresünk, akik ezekben a kis és egyedi sorozatgyártásokban vannak, és az innovációnak a szerepe is sokkal nagyobb ezeknél a vállalkozásoknál, mert itt a tudás, amit a cégeinkben lévő szakma képvisel, a sokkal nagyobb hozzáadott értékű, mint mondjuk egy sorozatgyártásnál. Sorozatgyártásnál nagyon sok esetben a megrendelők, a nagy multinacionális cégek adják azt a beszállítóknak, hogy ezt így kell csinálni, és ezt szeretnénk viszont látni. Kis és egyedi gyártásban sokkal nagyobb mértékben támaszkodnak ránk, mint partnerre ezek az ügyfelek.
Azt egyébként még mindig tartja, hogy maga az ipari szegmens az mondjuk alulértékelt, mondjuk egy IT-hoz képest?
Abszolút. Én azt látom, hogy többek között amiatt is, mert az általános piaci hangulat az még rosszabb helyzetbe hozta ezt az ágazatot, mert hogy ugye azt látjuk, hogy a nagy német autóipari és ipari cégeknek az üzleti teljesítménye romlott, és hát akkor az egész ágazat bajban van. Holott én azt hiszem, hogy az a fajta technológiai változás, ami zajlik az iparban, az pontosan ugyanolyan, mint az informatikában. Ugye, ahogy említettem, az AI-nak a szerepe, annak a használata teljesen meg fogja változtatni, mert most is mindennapokban érzékeljük az iparnak a mindennapi működését. Gyakorlatilag az ipari vállalatok azok technológiai cégek ugyanúgy, mint egy informatikai cég, csak mivel a végén kijön egy vasdarab is, ezért másképp nézze a piac, ez pszichológia. Hogy ezt mikor árazza be a piac és hogy fog megjelenni, ezt én nem tudom, de szerintem emiatt ez alulárazott. Csak hogy egy példát mondjak a saját életünkből is, a vevőinknek az árajánlat kéréseit, azt elkezdtünk kísérletezni az AI-val, hogy ezt hogy tudjuk feldolgozni, átfordítani úgy, hogy a lehető legkisebb élő munkát kelljen a mérnökeinknek ebbe belevinni. Azokat a folyamatokat, amik standardizálhatóak, azokat megpróbáljuk gépi technológiával feldolgozni, hogy tényleg csak az a szellemi hozzáadott tőkét használjuk, ahol a legnagyobb hozzáadott értéket tudják ebben elvégezni. Vagy hogyha felvételiztetünk, új munkaerőt keresünk, akkor a munkaköri leírásokat, az önéletrajzokat, a megkereséseket már, csak egy másik szélsőségből hozzak egy példát, az abszolút az AI, a leveleket AI-jal írunk már a ügyfeleinknek, meg a szállítóinknak, tehát elkezdtük ezeket használni, és hát elképesztő mennyiségű, vagy inkább azt mondanám, hogy időráfordítást tudunk menedzsment oldalon is, meg a szakembereink oldalán is megtakarítani. Úgyhogy ezt nem úgy kell elképzelni az iparnál azt a technológiai váltást, hogy na akkor ott holnaptól kezdve az emberek helyett robotkarok fognak mindent működtetni, hanem inkább sokkal inkább ilyen földhöz ragadt munkaműveleteknél, az adminisztrációban például hihetetlen nagy mértékű automatizációt tudunk végrehajtani, ahol élő munkát spórolunk meg, ami a legdrágább. De ezzel nem elbocsájtunk embereket, ezt szeretném hangsúlyozni, hanem azokat a kollégákat, akik ott dolgoznak, sokkal hatékonyabb munkát van tudjuk foglalkoztatni. Helyette azt az adminisztratív munkát, ami eddig rengeteg idejüket felemésztette, azt felszabadítjuk, és ezáltal a gondolkodó nagyobb hozzáadott értékű munkákat tudják a kollégák elvégezni.
Köszönöm szépen, a vendégünk Jutasi Zoltán, a Navigátor alapítója, a cégcsoport elnöke volt, közgazdász. Köszönjük szépen, hogy mesélt nekünk.
Köszönöm szépen a lehetőséget.
A riporter Komáromi Balázs volt, maradjanak velünk, hamarosan a hírek következnek.
Ez volt a nap vendége. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu-n.